más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A kegyelmi botrány óta napirenden van a gyermekvédelmi ügy, a gyermekekkel való foglalkozás, és hát sajnos, hogy pont ebben az olvasatban kerül a figyelem középpontjába, de legalább annyi haszna volt a dolognak, hogy felsejlett, hogy a magyarországi gyermekvédelmi rendszer egészében úgy, ahogy van, rosszul működik. De talán soha nem működött jól, talán kormányoktól függetlenül azt lehet mondani, hogy nem kapott kellő figyelmet, pedig voltak jó kísérletek. Egyetlen dolgot idézek most föl, a napokban nyilván olvasták sokan Zsiga Melinda kickbox bajnok interjúját, aki árvaként nevelkedett fel, több három nevelő szülőnél is volt intézetben, és hát elmesélte, hogy gyakorlatilag az egész élete azzal telt el, hogy a mellőzöttséget élte meg gyerekként és felnőttként is, és magát kellett kirángatni saját hajánál fogva, hogy valamire vigye, de hát szerencsére ő vitte valamire. Szóval megpróbálunk egy picit a gyermekvédelmi rendszer magyarországi helyzetéről úgy képet adni, hogy talán modellekről is hallunk, hogy mi lehetne, mi volt és mi várható. Tehát ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég
Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalu szakmai vezetője. Jó napot kívánok, szervusz! Hát említetted, hogy mi 95-ben beszélgettünk már ugye a fiatalok helyzetéről egy televízió műsorban, így baromi régen volt. Igen. De az SOS Gyermekfalu szakmai vezetőjeként bennünk az él, hogy ez volt egy működőképes modell, házak, egy falu, egy önálló falu, egyedülálló asszonyok vállaltak 4-5-6 gyereket, gyakorlatilag családi viszonyokat teremtettek a falunak, volt egy vezető, és azt mondtad, hogy gyakorlatilag ez megszűnt, már nincs falu.
Igen,
igazából,
igen, hanem... Igen, van még falu, meg van a gyerekfalu, kecskeméti gyerekfalu megmaradt, működik, és ezen gondolkodunk, hogy megőrizzük, de maga az a modell, ami a háború után, a második világháború után ki lett dolgozva, és ami elterjedt szerte a világban, az egy 80-as, 90-es évek óta, és a 2000-es évek eleje óta egyértelműen átalakulásban van világszerte egyébként.
És kezd hasonlítani ez egyszerűen a nevelőszülői rendszerhez?
Hát igen, hogy minél inkább családszerű legyen.
Tehát van, hogy, nem szükségszerű, hogy egyedülálló asszonyok vannak, hanem házaspárok?
Nem. Tehát a legtermészetesebb családokhoz kerüljenek, de nyilván ugye az SOS 5 kontinensen jelen van, tehát nagyon más a helyzet Afrikában, Ázsiában, tehát
hát
azért
adott társadalmi
viszonyokhoz kell minél inkább adaptálni ezeket akár a klasszikus modellt, tehát az eredeti falu modellt, vagy az, hogy lehet ezt átalakítani.
Mi volt baj az eredeti, gettósodott, vagy...
Az eredeti modell, ami
ugye
akkor...
Ugye Batonyán volt a...
A 86-ban nyílt meg az első SOS gyermekfalu Batonyán, és... De a modell maga az a világháború után lett kitalálva, és a modellnek fontos eleme volt az, hogy egy... A háborúban megözvegyült asszony találjon magának feladatot, értelmes feladatot, hogy magához vesz 8-10 elárvult gyereket, és van egy falu vezető, és 10-12 ilyen ház épül egy ilyen falu közösségszerűen, és van egy falu vezető, aki menedzseli ezt a falut. És a háború után ez egy nagyon kreatív alternatívája volt a több száz gyereket befogadó árvaház. De akkor nagyon sok volt a háborús árva, és az előbb Zsiga Melinda kapcsán is ugye nem árva, mert az édesanyja él.
Igen, aztán találkozik. Felnőtt korábban meg is kereste.
De hogy ez nagyon nagy különbség, hogy az én szüleim meghaltak-e háborúban, és háborús hősök, vagy hogyan
elveszett,
vagy hogy elvettek tőle, elhagytak, tehát mindenféleképpen azon kívül, hogy elvesztettem a szülőmet, de ott még valami nagyobb szégy is tapad ahhoz a történethez, meg sokkal több szomorúság és fájdalom, ami másfajta megközelítést igényel. Na, szóval, hogy ez a klasszikus modell, ami mondom, az 50-es, 60-as években tulajdonképpen egy működőképes modell volt a Európában a második világháború után, és utána Ázsiában, Afrikában, ahol szintén nagyon katasztrofális társadalmi helyzetek, konfliktusok voltak. Ugyanakkor a 80-as évek végére, akár Magyarországon már nem árva gyerekek kerültek be a gyermekvédelmi gondoskodásba, hanem mondták szociális árváknak, de leginkább nagyon rossz körülmények közül, vagy bántalmazott családból kikerülő gyerekek, akiknél a feladat már az volt, hogy hogy lehet segíteni a családnak, hogy hazakerülhessenek ezek a gyerekek, vagy örökbe kerüljenek ezek a gyerekek, vagy valahogy máshogy rendeződjön a sorsuk, és gyakorlatilag ugye a 90-es években megszületett a gyerekvédelmi törvény, ami már egy új rendszert, egy újfajta rendszert, és azt a rendszert építette fel, hogy hogy lehet segíteni, hogy a gyerek, ha be is kerül, de minél hamarabb hazakerüljön.
Most megszületett ugyan a gyerekvédelmi törvény, de mostanában éppen az derül ki, hogy az a rendszer, az az intézményrendszer úgy, ahogy van, elhanyagolt, az nem kap elég figyelmet, nem csak anyagi értelemben, hanem itt mindenféle belső drámák játszódnak. Zsiga Melinda is elmondja, hogy volt olyan nevelő szülő, ahol verték, volt, ahol csak mellőzték, kiutálták, volt, ahol csak egyszerűen visszaadták, mert a családnak mégis lett saját gyereke, akkor már ő nem kellett. Tehát ez egy iszonyatos dolog. Nem beszélve, hogy a Szőlő utcai és egyéb állami intézetekben zajló folyamatos bántalmazásokról, ami ugye napirendre hozta ezt a témát. De ami működik ma legalább SOS Gyermekfalu néven, az újabb rendszer, ezektől megóvja a gyerekeket? Hát mi nagyon, a tapasztalat?
Hát hogy mondjam, tehát azt le kell szögezni, hogy a gyerekvédelem az egyik legnehezebb terület, ahol tulajdonképpen sérült gyerekek, és nagyon, az nem normális, ugye mindenki belegondol, hogy saját gyereke egyik napra a másikra elveszi a szüleit. Igen.
Ugye? Hát ez eleve egy iszonyatos helyzet, innen indulunk.
Na jó, csak azt mondom, hogy ez nagyon fontos megállni egy pillanatra, hogy belegondoljuk ebbe, hogy valaki, aki 2, 3, 4, 5, 6 éves, egyik pillanatról a másikra idegen intézménybe kerül, idegen emberek, idegen gyerekek, idegen falak, vagy idegen családba. Tehát ez egy gyerek számára, ez egy sok.
Innen indul.
És aztán ez a sok folytatódik, vagy nem, szerencsés esetben, de ahogy mondtad is, hogy hogyan, tehát, hogy egy új gyerek születik a családban, mondjuk a nevelőszülői családról van szó, vagy valami megváltozik a házastársak között, tehát hogy ezekre nem lehetnek életre szóló garanciák, hogy akkor az a család fölneveli a gyereket, mert bármi történhet a családban, ami
és
ezt
ez
a stabilitást...
És az ideglenes érzés nyilván, igen, a gyerek számára, igen, is mindig megmarad.
Így van, tehát az Zsiga Melinda is 3-4 családnál
mondta,
élt.
Ő is ezt mondta, hogy mindig ezt érezte.
És hát hogy mondtad, tehát egy gyereknek nem csak az, hogy kiemelik a családból, de hogy egyik családból a másikba,
igen,
kerül.
Igen.
Hát mi ez?
Tehát, most ezt képest persze az is borzasztó, amikor ezt látom, hogy valaki egy zárt intézetbe, mondjuk egy állami intézetbe kerül. Nem tudom, azt jut eszembe, a Miskolci Gyerekváros működik még?
Hát Miskolcon is van.
Az például egy viszonylag jól működő rendszer volt, onnan nem nagyon voltak botrányok, nem?
Hát a botrányok nem voltak, mert akkor el voltak hallgatva a botrányok. Tehát azért most egy olyan
világban,
amikor már kibeszélünk sokkal többet a rendszerből.
Én csak azt akartam mondani, hogy egy zárt intézetben fölnőni, ez egy ilyen középkorias borzat.
A Fóti Gyerekváros volt, ami közel volt.
De igen, hát ott is rengeteg bántalmazás,
persze,
volt. És ott se lehet megteremteni azokat a viszonyokat, pláne azok a nevelők, akik oda kerülnek, egy ilyen belterjes világ. Úgy látszik most a különböző tudósításokból, hogy túlságosan zárt belterjes világ, már pedig ezekben minden megtörtént, mint egy börtönben.
Igen, de hogy is mondjam, hogy tehát én amikor először átléptem a fővárosi Gyivi kapuját, most Tegyesznek hívják a fővárosban.
A Gyermekvédelmi Intézet volt,
igen,
a Gyivi.
Szolgálat, igen, de szolgálat. Akkor is ilyen 20 éves voltam, és én féltem belépni, mert az volt a gyerekvédelemről a képem, hogy ott nagyon csúnyán bánnak a gyerekekkel. És kiderült, hogy nem. Nagyon jó szakemberek dolgoznak, tehát sok jó szakember dolgozik, aki nagyon elkötelezett a gyerekek sorsa iránt. Csak egyszerűen egy nehéz területen dolgoznak. Egy olyan nehéz területen, amiről a külvilág nem tud semmit. Tehát, hogy ez is probléma, hogy ugye a gyerekek maguk is zacis gyereknek, meg B állami gondozottnak érzékelik magukat, és a világ nem tud hozzájuk nyúlni. Mindenki idegenkedik ezektől a gyerekektől, furcsák. Nem természetes módon bánunk velük, a mai napig nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon elkülönült, nem szimpatikus területe, miközben itt nagyon helyes gyerekek élnek, akik egyszerűen többet érdemelnek. De azt le kell szögezni, hogy a világon sehol nem lehet tökéletes a gyerekvédelmi rendszer.
Amiről viszont Magyarországon beszélünk, az nem, hogy a tökéletességet nem közelíti, hanem arra világított rá a Szőlő utcai eset, és az Érzen Janka, szintén a lánynevelőintézet, vagy nem tudom, hogy hívja, hogy a gyerekek végtelenül ki vannak szolgáltatva az ott élők abúzusainak, tehát bármit lehet velük csinálni, sőt, maguk is rákényszerülnek orkra, hogy elfogadják azt, hogy prostitúcióba kényszerítik őket, mert nem tudnak először is mit csinálni, de ebből nem lehet kitérni, általában nem hisznek nekik, amikor panaszkodnak, nem is nagyon mernek, tehát ez egy rendkívül komplex dolog, úgyhogy a következő percekben egészüljünk ki még egy szakemberrel, és beszéljünk a gyermekvédelmi rendszer egészének problémáiról, hogy egyáltalán innen, ami most Magyarországon van, hogyan lehetne tovább lépni.
Más részről. A második vendég
Horgas Péter, a civil bázis elnöke, szervusz Péter, és én meglepődtem, hogy milyen sokat foglalkoztatok, és foglalkoztál gyermekvédelemmel, és azt mondtam, miközben itt most Lénával még egy kicsit a múltról beszéltünk, hogy nézzük már meg, hogy most mi van itt. Mennyire világos számotokra, hogy miért történhetett, hogy éveken keresztül senki nem tudta, hogy mi történik ezekben az intézetekben. Most, amikor lassan kibomlik, hogy mi van, tudjuk-e, hogy ez miből származik, és vannak-e megoldási lehetőségek, tekintettel arra, hogy mikor az ellenzék nemrég parlamenti vitanapot kezdeményezett a gyermekvédelem rendszerének megtárgyalásáról, akkor szokás szerint a fideszesek ebben nem vettek részt, a kormány meg hallani nem akar semmi másról, csak arról, hogy majd ő ad pénzt, most emelnek pénzeket, de a lényeget nem érintették meg. Mi van most?
Muszáj, hogy korrigáljalak.
Mondjad.
Az elején már azt mondtad, hogy szakember. Én nem vagyok szakember. Ez nagyon nem, ez a beszélgetésünk szempontjából fontos, mert vannak szakemberek, és vannak mondjuk olyan civilek, vagy azt mondom felháborodott állampolgárok, akik mondjuk az elmúlt években tenni szeretnének valamit, ezek adott esetben civil egyesületekké, vagy politikai közösségekké formálódtak, de így hallgatva titeket, amíg ti 95-ben találkoztatok először a tévénél, én egy emelettel följebb, ott ültem, mint díszlettervező a tévénél. és hogy hát milyen kicsi a világ, és tulajdonképpen ez az egész ügy, amire rákérdezel, hogy ez hogy alakult ki, miért jöhetett ez létre, ez tényleg nagyon messzire megy, és azért idézem meg azt, hogy míg ti már akkor fiatalokról beszéltetek, én például ott nagyon jól el voltam, mint tervező, de az nagyon fontos, hogy én például tudtam, hogy a gyerekekkel, a gyerekek nevelésével, oktatásával már akkor baj volt, és mi a Lénával talán 2015-ben találkoztunk, és kezdtünk el sokszor találkozni, és részt venni közös beszélgetéseken, ami egy állampolgári kezdeményezésből jött, ez a nemzeti minimum volt 2015-ben. Uh-huh. És akkor arról beszéltünk, és arra próbáltunk közösen megoldást találni, hogy lehet az, hogy Magyarországon napi szinten 40 ezer gyerek éhezik. Tehát nekem azt nem, senki nem mondja, hogy ez most a kegyelmi botrány kapcsán tudatosult. Nem. Hát évtizedek óta csodálatos, nagyszerű szakemberek beszélnek arról, hogy itt baromi nagy baj van a felnőttek társadalmával, az elit, a politikai, a kulturális, a mindenféle felnőtt közösségekben nagyon nagy baj van azzal kapcsolatban, hogy bánnak a tanítványokkal, a diákokkal, a hallgatókkal, a gyerekekkel, hogy más ne a saját szakmámból, hát a MeToo egész mozgalma az nagyon szorosan kapcsolódik ehhez.
Ezek nem kibeszélt dolgok, és nem közismert dolgok, és amikor föl robban egy ügy miatt, akkor hirtelen mindenki rácsodálkozik, maradjunk a gyerekvédelemnél. Igen, a közvéleményt se nagyon érdekelte, mert miért érdekelje?
Történik.
De mert azt gondolja, hogy működik, kész, megvannak a gyerekintézetek árva.
De Péter nem gondolhatja, mert velük történik. Mondom, tehát nem tudok olyan szakmát szerintem, ahol ez a bántalmazás, adott esetben gyerekbántalmazás, ne történne meg. Nem tudok olyat. És őszintén, szerintem senki nem tud, csak nagyon nehéz, nagyon sok segítség kellene ahhoz, hogy ezzel a társadalom szembenézen az államnak többek között, ez lenne a feladata, és nagyon sok remek szakember van, aki ezt...
Még mindig vannak ebben a szakmában jók, képzettek,
mert... Én azt mondom, de azért, a Léna sokkal jobban tudja.
Azért
de
egy gondolom, interjúból most már az derül ki, hogy például állami intézetekből aki tud elmenekült, és pont olyan dolgok miatt, hogy egy Szőlő utcát említsek, tehát, hogy egy olyan vezetés van, amelyik uralkodik, amelyik visszaél a helyzetével, amelyik egyébként a korábban egyáltalán nem megbecsült szakembereket, mert alacsony fizetésért és egyáltalán nem kapott megfelelő figyelmet egyik terület sem, elmentek.
Igen, de ezek általánosítások azért ugyanúgy sokan vannak. Tehát most, hogy mondjam, én a nevelőszülőkről tudok, meg a kollégáimról tudok beszélni, mi egy kicsi civil szervezet vagyunk a gyerekvédelmi szakmához képest, és szupernevelőszülők vannak, szupernevelők vannak is, tehát hogy nem azt mondom, hogy mindenki szuper, egyáltalán nem, és nagyon jó kollégákkal dolgozok, tehát hogy ez egy létező dolog, és azért én kapcsolatban vagyok szerencsére más hálózatokkal, meg gyerekvédelmi szolgáltatókkal, és mindenhol vannak jó szakemberek, és mindenhol vannak problémák, tehát hogy ez fontos árnyaltan nézni, és mégis azt gondolom, hogy a hatalom, tehát az, hogy a kegyelmi botrány, abban szerintem fontos Péter gondolata, hogy ez minden hatalmi rendszerben előforduló visszaélés típus, hogy visszaélek, mint vezető a hatalmammal, mert tudok olyan légkört teremteni, ahol eltussolhatóak ezek a kérdések. Igen, de hogy ez valóban mindenhol megvan.
Úgy tűnik sokkal nagyobb a kontroll, hogy mi történik a nevelőszülőknél, talán, gondolom, azt hittem a rendszer eredeti változata miatt így van, most láttam az arcodon, hogy átfutott rajtad, hogy nem biztos. Mert hogy az állami rendszerben az a dolog, hogy háromszor öt éven keresztül valaki intézményvezetőként, ez a Juhász Péter párról beszélek, azt művelhette, amit művelt, a kizárt dolog, hogy nem tud róla a politikai kapcsolatai révén már csak onnan, az a megfelelő szakember, vagy az a intézmény, vagy az a minisztérium, vagy az a főosztály, vagy az a kormányhivatal, sorolhatnám.
Hát meg Péter, hát konkrét feljelentés is történt.
Tehát, igen, és mi történt vele? Nem történt semmi. Tehát, hogy akkor mi, ez, és itt megállt. Igen. És itt megáll a figyelem. Most igen. Te mondod, hogy a régen foglalkoztok civilként ezzel, igen. És mégis megállt a figyelem, még a rendőrségi feljelentést is eltussolta a rendőrség, és nem lett ügy az ügyből, még ki is tüntették ezt az embert. Tehát valami olyan katasztrofális helyzet van, hogy annyira nincs kontroll, erre akarok visszakérni. Nincs társadalmi ellenőrzés. Lehet, hogy volna figyelem, nincs eszköz rá, hogy a civilek, hogy különböző szakmai szervezetek belelássanak ebbe a dologba, és legyen súlyuk és hangjuk.
Igen.
Miért nincs?
Igen, hát ezt meg kell teremteni. Ez egyébként, hogyan, együttműködés, tehát hogyan, tehát a mai rendszerben ugye amit a szakemberek mondanak, hogy tudjuk az adatokat, tudjuk, hogy probléma van, de nem lehet róla beszélni. Tehát egész egyszerűen 15-20 éve nem lehet beszélni arról, hogy mi van.
Ezt hogy értsem, hogy nem lehet beszélni?
Például vannak adatok egyes intézményeknél.
Hát egymással beszélgettetek erről, rendeztetek fórumokat.
Megrendezünk is.
Igen, de azok a szereplők, akik mondjuk országos adatokkal rendelkeznek, vagy hogyan, tehát nem csak így én egy szervezettől, meg amit hallok másoktól, de hivatalos statisztikákkal rendelkeznek arról, hogy mi van a gyerekvédelemben, azokról nem lehet tudni. Tehát nagyon minimális információt lehet tudni, tehát például létrehozták ezt a gyerekvédelmi jelzőrendszert a minisztériumba, ami 2018 óta működik, de nem tudjuk, hogy oké, mi annak az eredménye? Uh-huh. Mit látnak ebbe? Hány bántalmazás történt? az a ki lett-e vizsgálva? Tehát nincs.
Magyarul csak sporadikusan lehet értesülni nagyon arról, kell, hogy itt történt valami,
rengeteg információt kérnek tőlünk, viszont nagyon kevés információt kapunk vissza, mint szervezet, mint szakma, mint közvélemény. Tehát ugye tudjuk, hogy a kórházban 300 gyerek van egy időben, baba, aki ott ragadt. Egy évig tellett, hogy ezt a számot ki lehessen préselni valakiből, és azóta se lehet, de miért nem merünk erről beszélni?
Hadd mondjak gyorsan két példát, ami ezt megvilágítja, amit kérdeztél. Mondtam a 2015-ös gyermekéhezést. Az egy éven keresztül az összes Magyarországon szervezettel, civil szervezettel, szakmai szervezettel, és ami nagyon fontos, minisztériummal közösen létrehoztunk nem más, mint egy országgyűlési határozati javaslatot, ami semmi más, Péter, csak az, hogy a szakma, a politika kezdjen el ezzel a problémával, ezzel a létező problémával foglalkozni, hogy 40 ezer gyerek napi szinten éhezik. Semmi másról.
Uh-huh. Elég konkrét program.
Igen, na de hát ez egy óriási nagy program. Ezt csak úgy lehet megcsinálni, mint ahogy az egész gyerekvédelmet, hogy mindenki részt vesz benne. Mert annyira szerteágazó, olyan sok tudásra, információra van szükség, amit a Léna is említett. Természetesen egy év után, mondom, a minisztérium volt benne, Balogh Zoltán által vezetett minisztérium. A Balogh végig támogatta az egész ügyet. A parlamentben ő volt az egyetlen, aki megszavazta. Orbán Viktor, amikor szavazásra került a sor, kiment, leszavazták. Másnap behívtak engem a minisztériumba, mondván, hogy nincs itt semmi baj, újra már a minisztérium fogja beadni ugyanazt a javaslatot. Az ugyanabból a javaslatból lett egy Fidesz propaganda, semmi köze nem volt az eredeti javaslat, az egyházak, szakmai szervezetek, mindenki, és ment az egész a kukába.
Aha.
Egy év megfeszített munkája.
Mi az oka ennek?
Mitől, politikai érdek. De és nem mondhatja azt a Fidesz, mert már 15-ben is erre álltak rá, és 22-ben is ugyanez volt, hogy ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ellenzéki, civil, független szakmai javaslatokkal
ez a krédójuk csak az, amit ők.
Más, következő évben, 16-ban megduplázták a gyermekétkeztetésre szánt pénzt.
Igen,
mert
ne
tudták
csak
ők
ne legyen összefüggés a civil kezdeményezése.
És ugyanezt történik.
És én egy évet vártam.
És én azért hoztam be, amit mi 22-ben, a 23-ban, bocsánat, a kegyelmi botrány után, februárban megvolt a kegyelmi botrány. Az összes politikai közösség levette a maga hasznát, kivirágzott egy új politikai közösség, és kifoglalkozott ténylegesen a gyerekekkel. Mélyen. És akkor mi azt mondtuk, hogy ez értjük a politikai szándékot és az érdekeket, de talán a gyerekekkel is kellene foglalkozni. Összehívtuk az összes szakmai szervezetet megint, mellette az összes politikai pártot, a Fideszt is megkerestük. Ezt mondtuk folyamatosan, ezt csak együtt tudjuk megoldani. Olyan nincs, hogy a társadalom fele oldja meg. És ugyanúgy lesöpörték, és most azért hoztam ide a mi beadványunkat, mert azt látom, hogy ami ma kijött kormányinfon, ebből kezdenek megvalósítani. Tehát meg lesz majd, előbb-utóbb, de
hogy
az hozzájuk kötődik.
Az étkezési fejpénz 4000-re, hogy igen. 17 milliárdot igen. Elkülönít a költségvetés, hogy a gyermekintézeteknek valamilyen fejlesztése igen. legyen, igen. hogy emeljék a gyermekintézetben igen. dolgozó szakemberek fizetését.
Hát
ez olyan, mintha ti nem csináltatok volna semmit, mert ezt most kitalálta a kormány, holott ez az egész azért jön
de
létre.
Ez nem kitaláció. Igen, de ez nem mi találtuk ki. Hát ezt már évek óta mondják.
Értem, tehát a Fidesz erre játszik, hogy minden csak úgy működhet, amit ő csinál.
És van, és ez a mi és a ti logika.
Ez a mi és a ti logika.
Ez a fasizmusnak az alappillére, hogy vannak ők, meg vannak mi. Egy nemzetben.
Nem csak, hogyha hadd egészítsem ki, és nem így, nem nyíltan politizálni akarok, de a társadalom természete is figyelembe veendő. Tehát a szocializmusban nagyon sokáig tilos volt szegénységről beszélni. Így tehát a szó miatt voltak politikai üldözöttek.
Hontalanságról hát, is, szegénységről.
A hajléktalanságról nem lehetett, hogy a közveszélyes munkakerülő volt, miközben igen. a lépcsőház alján aludt, vagy az utcán, igen, vagy mit tudom én. Tehát el kellett takarni a problémákat a szem elől és a tudatból, és ezt még politikailag is üldözték. És gyakorlatilag ugyan ezt látjuk, hogy nem lehet beszélni a problémákról. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez a hatalmi rendszereknek egy kicsit a logikája, és hogyha nincs civil társadalom, vagy a közvélemény nem eléggé tájékoztatott, akkor nagyon könnyen kihasználható, és ez egy könnyű út, hogy lesöpörjük a problémákat az asztalról, akkor vagy beszéljük hangosan.
Mondok egy nagyon durvát. Orbán Viktor feláldozta a köztársasági elnök asszonyt és a volt igazságügyi miniszter asszonyát, mert a kegyelmi botrány olyan súlyos volt, hogy érezte, hogy nagyon nagyot kell produkálnia, hogy ő az a helyzet ura. Ugyanakkor Juhász Péter Páki lett tüntetve, aki pedig úgy tűnik, hogy szexuális szolgáltatásra szállította az intézetben lévő gyerekeket, az nem volt fontos ügy. Tehát ez önmagában nekem azt mutatja, amit most mondtatok, hogy a politika olyan mértékben távol tartja magát a valóságtól, ahol problémák
hát
vannak.
Önmagában nem lehet ezt mondani, Péter, hogy a politika, mert
az
nagyszerű,
elit, a kormányzat, hát igen, az a jelenlegi.
Elit, igen, de az elit tagja, mondjuk azt gondolom a Jánbor András is, a politikai elit tag, és fantasztikus munkát végez az András. Vagy hát szóval ez itt vannak, sőt én azt gondolom egyébként, hogy kormánypárton is nagyon sokan értik ezt. Hogy ez egy...
Miért ne értenék? Hát a napnál persze, világosabb helyzetről tudja, van szó. Persze. Csak itt egy politikai cirkusz zajlik, hogy mindent háttérbe szorítani, amit a Fidesz nem tud megoldani, vagy nem akar megoldani, de úgy csinál.
Igen, igen, de én tényleg azt gondolom, hogy itt nem pártokról kell beszélni, mert a gyerekvédelem az mindig mostoha gyerek volt. És azt gondolom, hogy az, hogy a gyerekvédelem nem mostoha gyereke legyen egy társadalmi közpolitikának, társadalmi politikának, ahhoz kell valami tudás. Tehát ahhoz kell tájékozottabbnak, intelligensebbnek, odafigyelőbbnek lenni, hogy értsük már meg, hogy azok a gyerekek, akik ugye 40 ezren éheznek, igen. gyakorlatilag a gyerekvédelembe azok a gyerekek kerülnek be, akik mély szegénységben, harmadik világszerű nyomorban élnek a családjukban, és ahol már nem tudják együtt tartani őket, tehát gyaktak 99%-ban ezeknek a családoknak a gyerekei kerülnek be. Nagy valószínűséggel a kórházi babák is ebből a társadalmi rétegből, vagy ennek a pereméről kerülnek be. Tehát gyakorlatilag a gyerekvédelem úgy tűnik, hogy az a szegénység megoldásának egyik eszköze. Na most a gyerekvédelem nem erre van kitalálva. A gyerekvédelem az a gyerekek védelmére van kitalálva, és nem arra, hogy eltakarjuk a szegénységet. Mert gyakorlatilag, na mindegy, tehát hogy...
Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy a fenntartó állam mondjuk addig érdekelt, míg megfelelő létszámban legyen, álljon rendelkezésre olyan intézményi rendszer, hogy ezeket oda be lehet söpörni, és ezekkor a mély szegénységben élő családokból kiraktuk őket valahova, és akkor kész, ennyi. Nem abban érdekel, hogy egyébként gyerekekről van szó, akiknek egészséges és sikeres nevelést kellene produkálni, és felhozni őket, hanem bekerültek, és ott már akkor jól vannak.
Szóval, hogy nagyon fontos, hogy mi, mint laikusok, mint szakemberek, mint riporterek, mint közvélemény, azt lássuk be, hogy minden megszületettnek joga van az egészséges életkörülményekhez. És ma ez nem adatik meg a gyerekek 10%-ának, az biztos. 10. És ezzel kellene foglalkozni.
Igen, szóval, hogy
én... Bocsánat, Péter, a szám nagyon fontos. Hány gyerekről tudunk, aki most pillanatnyilag nevelőszülőnél állami intézetben van?
Hát azt tudjuk, az 23 ezer, tehát 23 az teljesen ezer. Világos, igen. aki ott
ennyi
él.
Gyerekről mondunk le gyakorlatilag.
Nem mondunk.
Már olyan értelemben, hogy a számukra nincs biztosítva az az egészséges fejlődési
lehetőség. Nem, hát ennél sokkal többen élnek még a saját családjukban, vagy igen, a saját környezet. Ezek már a kiemelt gyerekek. Ez kicsit a jéghegy csúcsa, de ennek igen. a duplája az, aki már a radar van, hogy ott lehet, hogy ki kell emelni,
és sokan
és
nincsenek
még sokan
a radaron
többen,
kívül.
Akik nincsenek a radaron, jó, hát de legalább annyira rossz körülmények között élnek.
Igen, és ezért mondom azt, hogy a gyerekvédelem az valóban nem pártkérdés, az a felnőttek társadalmának a felelőssége, mert ők tudják ezt valahogy kezelni. És amikor tudod, például devizahitelezéssel azzal is foglalkoztunk, és akkor azt látjuk, hogy a Rózsadombon lévő házban is megjelennek azok a problémák a második kerületben, amit egyébként Somogyban vagy Hevesben látunk, és ugyanúgy vannak gyerekbántalmazások egy adott helyzet miatt, akkor már nem mondhatjuk azt, hogy ez csak és kizárólag a szegénységhez kötődik, vagy én is emlékszem még, hogy általános iskolában, gimnáziumban, hogy vettük észre, hogy az osztálytársunk agyonban verve, szóval, hogy ezért beszélek arról, hogy ez egy nagyon széles, nagy probléma, kezdődik az oktatással, szóval, hogy...
Ez egy mély kulturális kérdés.
Hát abszolút.
Ezt össze lehet mindennel kapcsolni. Hát tudjuk nagyon jól, hogy a társadalom mire érzékeny, hogyan reagál a tömeg. Ha most csak arra gondolok, hogy egy megerőszakolt nő abban a helyzetben találja magát, hogy őt hibáztatja a környezete, és ebből nem tudunk kitörni évtizedek óta, ebből a szemléletből, hát persze, hogy nagyon nagy bajok vannak. Kénytelenek vagyunk arra figyelni, ami legalább a legégetőbb az, hogy intézményben lévő gyerekek miért kiszolgáltatottak, és hogyan nem lát bele, és miért nem felügyeli kellőképpen, és óvja őket az az intézményrendszer, amit úgy hívnak, hogy kormány, annak szervei, mert az a dolga az államnak.
Ez mindig egy nagyon nagy probléma, amikor 15-ben csináltuk meg, most 23-tól kezdődően is ezeket a fórumokat, hogy mi hova rakjuk azt a pici energiát, ami van a tűzoltásra, vagy próbáljunk egy általánosabb szemléletre valamilyen módon hatni. Ez mindig nagyon nagy probléma. Szerintem ezért is van többek között nagyon nagy szükség ezekre a civil és szakmai tudásokra, hogy ezek igenis menjenek be az iskolába. Tehát, de hát értem, amikor most kitiltják őket, akkor...
Igen,
akkor,
ugye arról is kell beszélnünk, hogy a gyermekintézetek egy jó része már egyházi kezelésben van,
igen.
És a kormány bevallott szándéka, hogy még többet az egyházi kezelésbe adjon. Sok egyház, vagy több egyházban jelezte, hogy azért se ereje, se kapacitása leromlott épületet átvenni, és a nyakába van. Tehát ez is egy nagyon bonyolult, de mégis hadd kérdezzem, nem lenne-e jobb vallási környezetben nevelni ezeket a gyerekeket, nem lenne garantáltabb, hogy elsősorban a kulturális fejlődésükre, vagy arra legalább olyan fontosként figyelnek, mint arra, hogy van-e kajájuk.
Szerintem ez önmagában nem mérvadó. Szerintem a vallási környezetben is lehet nagyon jól nevelni, és a vallás
és
nagyon sok esetben.
De, hát látjuk, hogy
de a vallási közösségek nagyon sok erőt jelenthetnek. Tehát igen. Van, akinek ez jelenti a kapaszkodót, van, akinek meg más jelenti a kapaszkodót. Aha. Tehát a lehetőséget lehetővé kell tenni, de azt egy az egyben mondani, hogy azért, mert valaki egyházi fenntartású, az jobb, az önmagában szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét.
Hát ott is előfordulnak ezek a gyermekbántalmazások és szexuális
aberrációk. Azt gondolom, hogy mi ebben a keresztény kultúrkörben élünk, tehát nem kell ahhoz vallásosnak lenni, hogy az ember tisztességes legyen, és fordítva, tehát, hogy itt emberek vagyunk, akik ugyanebben a kultúrkörben élünk, és ki a saját hite és világképe, és a méltóság tisztelete alapján dolgozik a gyerekekkel, és ez nagyon fontos, hogy a gyerekek méltóságát szem előtt tartjuk, és mindig az legyen a mérce, hogy tiszteljük-e őket, mint gyerekeket, mint embereket, ugyanúgy, mint a
akkor
sajátunkat.
Akkor másképp fogalmazok, én ebből azt akartam jelezni, vagy kifejezni, hogy mintha a közoktatás, az egyéb kulturális szférák egyikébe se tartozik a gyermekintézmény, hanem úgy van. Nincs egy kánon, ami nincs hozzácsapva, például mondjuk talán a pedagógiai rendszerhez kellőképpen, hanem úgy egy zárványként ott van, gondoltam, hogy valamilyen rendszerbe be kéne integrálni jobban, ahol egyébként aha. más is működik, oktatás, nevelés, stb.
Hát, a gyerekvédelemnek azért, abban igaza van, hogy nincsen, hogy gyerekvédelmi szak. Tehát nem gyerekvédelmi szak van, hanem van a gyógypedagógia, van a szociális munka, van a pszichológia, van a gyerekegészségtal, vannak védőnök,
sok
a pedagógusok.
Sok és nincs egy kertben.
Hát mert ez egy interdisziplinális tudás, mert az a gyerek, aki bekerül a gyerekvédelmi rendszerbe, az olyan, mint egy család venné körül, és a családnak nem, tehát ott sokféle tudás jön össze. Tehát a gyerek fejlődése az a sok szakmának, vagy sokféle embernek az együttműködését igényli egyébként is. A gyerek, ha megszületik, az egy egészségügyi kérdés. De amikor elkezdenek fejlődési problémái lenni, akkor már ott fejleszteni kell őt. Hogyha traumái vannak, akkor vagy pszichológus kell, de mindig kell egy olyan ember mellé, aki nap 24 órájában is tudja biztosítani azt, amit egy szülőnek egy gyerek számára biztosítani kell. Tehát, hogy is mondjam...
Másképp fogalmazok. Igen. A család, ha hiányzik, pótolható-e részben ezekkel az intézetekkel? Vagy pedig ez már szakma?
Hát most szakma.
Csak tehát, szakma.
Hát ez szakmai tudást
tehát
igényel.
Nem szülő,
szakmai
mert a tudást, szülő tapasztalat. Nem biztos, hogy tud, de szeret.
Igen, de akar. A nevelőszülők, ugye ez egy vita például a szakmán belül, nemzetközileg is, hogy a nevelőszülő az egy professzionális szakember, vagy pedig egy kvázi egy önkéntes laikus. És mind a kettő, tehát most pont norvég tanulmányt olvastam, ugyanezek a kérdések merülnek fel, mert vannak olyan ösztönös jó anyák, akik nem szakemberek, de ugyanazt a biztonságot meg tudják adni, mint egy szuper szakember, és sőt, tehát összehasonlítható, de két különböző típus. Tehát a családok is sokfélék, a Péter Laval családja lehet, hogy más, mint az én családom.
Szinte de biztos. Attól,
de az biztos, hogy, vagy nem biztos, de hogy vélhetően a gyerekeinknek igyekszünk minden megadni különböző módokon. És a gyerekvédelemben nagyon fontos ezt a sokféleséget tartani, de tisztelni azt, hogy ezek a legsérülékenyebb gyerekek, akiknek nagyon nagy körültekintéssel kell megteremteni azt a közeget, amiben ők tudnak fejlődni. Következő probléma, hogy a gyerekvédelmi rendszer legjobb lenne, ha nem létezne, vagy úgy védeni a gyerekeket, hogy a családban maradjanak. Tehát én hiába dolgozom a gyermekvédelmi szakellátásban, az én hosszú távú célom, hogy egy gyerek se kerüljön be a szakellátásba, mert ez egy drága rendszer, nehezen fenntartható rendszer, további károkat szül, és tehát maximum 50%-ban lesz sikeres, vagy tehát hogy lehet tudni, hogy egyszerűen nem lehet garantálni, hogy valaki nem ússza meg további sérülések nélkül, szőlő utca, meg kegyelmi botrány, meg minden nélkül ezt a történetet. Pusztán azért, mert ez egy nem egy természetes helyzet, és állandó kockázatok vannak. Tehát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a családokat ott támogatnánk meg, ahol vannak, és hogyha olyan szemléletben gondolkodnánk, hogy mondjuk ha az első gyereke megszületik egy mély szegénységben élő nőnek, akkor ott annak az anyának és annak a gyereknek adjuk meg azt a segítséget, hogy ők képesek legyenek együtt
borzasztó
élni.
Nagy állami apparátust igényelne, mert minden héten kimegy a nővér, látja, nézi, segíti, próbálja megúszni.
Igen, de a védőnő és a gyerekjóléti szolgálat lakás nélkül és jövedelem nélkül semmit nem tud csinálni.
Hát persze, hogy nem tud.
Na jó, de hát
butriban, egy idegenes lukban nem tud mit csinálni.
De hát akkor fejére kell, tehát gyakorlat, na mindegy, szóval azt gondolom, hogy talpára kell állítani a rendszert, és azt ugye tudjuk, hogy a politikusok rövid távon gondolkodnak, függetlenül attól, hogy melyik politikai igen. színezethez tartoznak, de mégiscsak vannak politikusok, akik tudnak 25 évben gondolkodni, vagy legalábbis vannak igen. országok, akik tudnak 25 évben gondolkodni, márpedig, ha egy gyerek megszületik, az 25 év múlva lesz felnőtt. Uh-huh. Tehát, hogy az ő életéről ma kell gondoskodnunk, és ami, hogy Péter, tehát szerintem az fontos, hogy az elit hogy gondol a gyerekekről, az ország gyerekeiről, az elit szuperül gondoskodik a saját gyerekeiről, és nagyon kevés köszönöm, de hogy nagyon kevesen gondolnak az ország gyerekeire, pedig ez egy közös felelősség. Ez nem csak a kormány felelőssége, a mi felelősségünk, hogy a kormány felelősségre felhívjuk a figyelmet, de legalább hát annyi felelősség.
Ők vannak megbízva ezzel. Tehát,
hogy az ő felelőssége. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy csak őket szígyük, mivel nem nézünk körül a házunk táján.
Persze.
Meg, hogy mi visszük jó iskolába a gyerekeinket, és az tök mindegy, hogy a többiek hova járnak iskolába, tehát nem törődünk közösségi ügyekkel.
Így van, de egyébként a kérdésedre válaszol, hogy ebbe az anyagba is, amit 24-ben közösen létrehoztunk, tényleg 3 hónap alatt, itt van, most olvasom, hogy egy tárca közé önálló és felelős állami intézmény létrehozása a gyermek jólét és a gyerekvédelem igazgatására. No. Tehát, hogy ezek mind le vannak
itt
írva.
Az előbb ez nem sikerült kukába. valami ilyesmire gondoltam, hogy hol van az a konkrét intézmény, ahol
benne,
a felelősség az eszközrendszer együtt van. Igen, jó, le van söpörve.
Hát igen, De hát nagyon sok minden le van söpörve, nagyon sok minden le van hallgatva. Tehát az, hogy országvilág előtt láttuk azt, hogy K. Endre a padon mit csinál, van arról bármiféle következménye, és nem az érdekes, hogy K. Endre milyen büntetés kap, hanem az, hogy fejlesztjük, hogy oktatjuk a társadalmunkat, ez állami felelősség.
Igen.
De akkor azt magyaráz meg nekem, visszanyúlok a példát, hogy az első ilyen fórumot létrehoztátok, és azt mondtad, hogy Balogh Igen. Zoltán a parlamenti javaslatot Igen. támogatta.
Igen.
De amikor civil javaslatként ment, lesöpörték, majd Igen. bizalmasan megsukta Igen. nektek, Igen. hogy de azért majd megoldjuk Igen. úgy,
és
hogy
mi
és
Igen.
akkor azt mondjuk, hogy milyen jó ember, egy politikai helyzetben nyilván tudja, hogy kényes, Igen. mert ez egy magára nagyon, nagyon hiú rendszer, amelyik nem akar elismerni más, csak azt, amit ő csinál, ezt megpróbál kicselezni, ugyanakkor ő az, aki támogatja a KND-t. Mi van?
Én nem tudom, hogy ki és hogy számolhatja K. Endrét.
Erkölcsileg hogy jön ez össze? Hogy ugyanazok a figurák egyik pillanatban jó emberkednek, másik pillanatban a legmocskosabb dologhoz adják a nevüket.
Sajnos ez előfordul. Tehát hogy nem, a hatalom, és akkor ezt nem akarom kifejteni bővebben, csak azt gondolom, hogy a hatalom megszédít embereket, torzít személyiségeket, és ez minden hatalmi rendszerben benne van. Tehát, hogy ez lehet egy liberális felfogású.
Hát igen, ezzel nagyon nehéz.
Tehát, hogy ez nem politikai színezetű.
Igen, bár azt gondolom, Léna, hogy azért a szándék, tehát mondjuk, és akkor nevezzük nevén, tehát az, hogy Magyar Péter most azt mondja, hogy ha ők kerülnek hatalomra, a gyermekvédelmi rendszer felülről nyitott lesz, ez egy politikai szándék. És szerintem ez egy nagyon fontos ígéret, ezt számon lehet majd kérni, és ez egy, mert hogy ez az anyagunkban is benne van. Nem tudjuk, hogy mekkora nagy a baj. De egy ilyen politikai megközelítés az nagyon biztató. Hogy aztán majd hatalomra kerülve, hogy lesz ez valóságban, hogy alakul ki ennek az intézményrendszere, hogy a szakemberek ténylegesen hogy lesznek beemelve, hát ezt majd meglátjuk, baromi sok munka.
Egy apró kérdéssel folytatom, mert Igen. hogy visszatérnék arra, hogy azok a gyerekek, akik ki vannak szolgáltatva, Igen. általában nem tudnak senkihez fordulni, nem ismernek, Igen. stb. Ti civilek nem tudtok gondolkodni abban, hogy létre lehet-e hozni olyan intézményt, civil intézményt, fórumot, mint egy jogvédő, mint egy Transparency International, Igen. csak a modellt mondom, amelyik megteremti a hidat, hogy ezek a gyerekek hozzájuk forduljanak.
De vannak ilyenek, vannak? Péter, vannak, részben vannak, és meghalnak a sok munkába, a pénztelenségbe, a szakember hiányba. Hát hogy ne?
Hát, de hát ezért erről... Nincs pálya gyakorlatilag.
Mert őket meg kéne védeni, de ők bizalommal fordulhat.
Nem tudja védeni, támogatni. Hát ez a társadalom legalapvetőbb érdeke, hogy a szakembereket, akik ebbe éveket, évtizedeket raknak, elképesztő tudás és tapasztalat van, és nagyon sok hiba is, mert ez egy ilyen. Tehát, ahogy a Léna mondja, ezzel nekünk is, és mindenkinek szembe kell nézni, igen, van olyan, hogy 10-15-20 év múlva egyszerűen kiég valaki, annyi szerencsétlenséget, annyi halált, annyi bántalmazást lát, hogy arról akkor kell gondoskodni, hogy őket is hogy lehet megvédeni, tehát a védőket hogy lehet megvédeni. Borzasztó komplex és nagyon összetett nagy társadalmi nemzeti feladat van előttünk a gyerekvédelem kapcsán. De hát ez egyébként nem lesz nemzet. Tehát, hogy ilyen nagyon egyszerű a dolog.
A minap ugye láttunk egy interjút, Dobrev Klára és munkatársai készítették a Szőlő utca egy korábbi alkalmazottjával, aki kép nélkül eltorzított hangon, és még így is rettenetes óvatossággal mesélte el, hogy hát mi minden történik igen. ott, igen, szexuális szolgáltatást kényszerítenek a gyerekre, meg igen. így igazgató úr, de igazából mi nem tudunk semmit csinálni, igazából senkihez nem tudunk fordulni, igazából nem tudom.
Igen.
És akkor?
szerintem.
Nem jutunk tovább.
Szálljunk le a kegyelmi ügyről, mert a...
Jó, hát ez a jéghegy csúcsa most.
A jég, nem.
Hát csak csináltak belőle egy bulvár ügyet.
Igen.
Szóval ez elfedi, teljesen jogos az, hogy szálljunk már le erről. Vannak ilyen topikok, ugye volt Bicske, most a Szőlő utca, tehát és akkor erre úgy rá lehet akaszkodni, na de hát ez csak egy ilyen fedősztori, amit éppen aktuálisan politikusok kihasználnak. Tényleg csak halkan megkérdezem, hogy az rendjén való, hogy gyerekek pártrendezvényeken most október 23-án föllépnek? Az rendjén való? Ott valaki felnőtt, felelős ember átgondolja, hogy mit jelent egy gyereknek egy kiskorúnak több tízezer ember előtt megszólalni? Van arra föl lett készítve? Van utángondozás, hogy ott mi történik egy gyerekkel? Ugye ez egy ilyen tök, senki nem akad fönn ezen. Na de hát bocs. Itt kezdődik a probléma, uh-huh. Péter. Érted? Uh-huh. Hogy ezekkel a gyerekekkel mi lesz?
Ez mindenütt így zajlik, a társadalom egy ilyen nagyon nehéz helyzetben lévő réteget, mint az elárvult vagy elhagyott gyerekekkel való foglalkozás, nem nagyon szeretnek foglalkozni. Ez mindig ennyire speciális, egy magasabb kultúrájú fejlett országban is, Németországban, Franciaországban.
Szerintem sok helyen igen. Tehát azt gondolom, hogy ezt be kell látni, hogy a gyerekvédelem az a gyakran mostoha gyerek, uh-huh. és nagyon felvilágosultnak kell lenni annak a társadalomnak, amelyik ezt jól tudja működtetni, és nem is merném kimondani egyik országra se, hogy ott tökéletesen működik, de mondjuk Finnországot mégiscsak merem, nem azért mondani, mert én azt jobban ismerem, csak hogy valószínűleg a norvég vagy a skandináv államokban ez jobban működik, és többek között Európában is ebben az irányban működik a rendszer, hogy a gyerekvédelem az, tehát nem a szegénység megoldására van.
Aha.
Tehát, hogy
amit az elején már mondtatok, hogy ez a baj,
az egy társadalmi feladat.
Igen.
Tehát, hogy szülessen ugye egyforma eséllyel minden gyerek, tehát, hogy a szociális bérlakás, megfizethető bérleti árak, tehát hogy az nem lehet, hogy hajléktalanságba szülessen egy gyerek, és akkor hagyjuk, hogy majd a harmadik gyerek szülessen, és utána lecsapunk rájuk, hogy kiemeljük őket a családból, tehát tehát hogy kicsit használjuk a diplomázott eszünket, akkor tudjuk, hogy ahhoz, hogy gyerekit föl tudjon valaki nevelni, ahhoz minimális feltételek kellenek, kell, hogy hol alszik, fekszik, legyen mit ennie, mert ezt a gyereket 6 hónapig etetnie kell 24 órán keresztül.
Így van, és amit a Léna elmond, az ugye, az még mindig ennek a rendszernek valamilyen módon a reparálása. Na de azért, bocs, az elmúlt években mégiscsak történt mondjuk minimum 2 olyan világesemény, amire egyébként pont a gyerekeket érinti nagyon súlyosan, az egyik a COVID, amire totálisan fölkészületlen volt a világ, és iszonyú súlyosan sújtotta a gyerekeket, és még mindig nincs megoldás. A másik a klímaválság, ami az ő életüket, az ő jövőjüket alapvetően. Na most a klímaválságban ugye azt gondolom senkinek nem kell mondani, hogy leghangosabban pont a gyerekek szólaltak meg a fejlett nyugati társadalmokban. Ez is a gyerekvédelem része, hogy 10 év múlva lesz az Alföldön víz, hogy a gyerek tudjon inni. Hát és kezdődik.
De hát a COVID következményeit sem nagyon látom feldolgozandó,
hát,
hiszen
így van.
Hát a gyerekeknek esett ki az életükből 2 olyan év, olyan meghatározó év, amikor otthon bezárva, közösség nélkül, traumatizálva
élték végig.
Rengeteg bántalmazás történt, igen. Visszatérek akkor az apró pénzhez. Tárcaközi bizottság, vagy milyen javaslat szerepel?
Volt, igen. Ombudsman, stb. Sok minden.
Igen.
Le van írva.
Az világos számomra, amit elmondtatok eddig, ha jönne egy új kormány, sem a civil szervezetek, sem a szakmai szervezetek nélkül ezt nem fogja megoldani, csak akkor, ha nagyon szorosan együttműködik.
Persze.
Tehát ez a minimum, amit elvárunk akkor, ha jól
értem. És ez egy lehetőség, tehát, hogy a gyerekvédelem, most én nem azt mondom, hogy gyerekvédelemmel lehet csak foglalkozni, mert az oktatás, a egészségügye, tehát azt gondolom, hogy ez így három
együtt. Hát, vannak kapcsolódási pontok.
Ezek nem függetlenek egymástól, tehát ezeket közösen kell kezelni, de a gyerekvédelem egy pici rendszer, tehát azért ez 21 000 gyereket érint, és az állami döntés, hogy kiemeljük a családból, tehát az állam átvette a felelősséget. És nem egy akkora költségvetési tétel ezt rendbe hozni erre 23 ezer gyerekre, tehát ebben a modellben legalább végig lehetne gondolni, hogy mire van szüksége a gyerekeknek, mert az biztos, hogy érinti az egészségügyet, az oktatásügyet, és hogy igenis körül kell nézni, a bármelyik kormány lesz a nyertes, ott a lehetőség, hogy végig gondolja, hogy mi kell ahhoz, hogy elkezdjük alulról is építeni a hálót.
Az első fórumunkon, ahova egyébként más pártoktól is kaptak meghívást azok a fiatal emberek, akik talán emlékeztek, akik összeálltak, ugye azok a bántalmazott, a nem igen. félünk csoport.
Igen, nem félünk.
Igen, és hogy ők minket választottak, ők ott voltak, és pont a Herzog Mari mondta ezt, hogy igen, ez borzalmas, ami most így felszínre került, bár ők már nagyon régóta tudják, de ez egy lehetőség. A gyarmati éve is mindig ezt szoktam mondani, hogy minden krízis egyben egy lehetőség arra, hogy újra gondoljuk, és nem csak arról a 23 ezer gyerekről, hanem egyáltalán az, hogy nekünk, még egyszer mondom, felnőtteknek, mi a dolgunk ezzel?
Rengeteg. Borzasztó.
Jó, de vannak stratégiák, egy évre tervezni, 25 évre tervezni, tehát senki nem gondolja, hogy ezt egy...
Nem kell most fölvágni az ereinket.
Igen.
Bocsánat, igen. Nagyon
hát ami leginkább hiányzik a jelenlegi kurzusból, a hosszú távra tervezés, ami mind eleve együttműködés feltételez, mert hosszú távra csak
ezért lehetem. Na de hát a gyerek az 18 évig nő, tehát hogy mondjam, tehát nem lehet máshogy gondolkodni, mint hosszú távon. Hát sokkal tovább is, de hogy ez a minimum, hogy 18 évre tervezünk.
És még arról nem is beszéltünk. Nagyon sok egyéb mellett, hogy mikor kikerülnek 18 évesen az állami gondozási vagy bármilyen gondozási rendszerből, akkor totál egy szál egy.
Igen, de
hogy
ezek
vagyunk speciál.
Meg hogy az
akkor legalább az első gyermekfalu ezt
tehát,
tudja.
Tehát, hogy itt most egy ilyen általános képet próbáltunk adni, de mindig vannak nagyon konkrét feladatok. Most csak azért, mert hogy velem szemben ül egy újságíró. Mi most 6-án, jövő héten például azt mondtuk, hogy a MUOSZ-szal együtt, amelyik most próbálja az etikai kódexét újra gondolni, mi hozzárakjuk azt a tudást, amit a gyermekvédelmi szakemberek tudnak. Mert ott egyszerűen információkra van szükség. Ezért találkozunk most már második alkalommal, hogy újságírók és gyerekvédelmesek készülve a választásra, nehogy borzalmas, hogy fogják majd a gyerekeket használni, ezt tudjuk jól, mik azok a minimumok, amivel meg lehet állapodni. De ezt nem mi találjuk ki, hanem azok, akik érintettek. Egyet. Az újságírók és a gyerekvédelmesek.
Együttműködés. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük.
Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalu szakmai vezetője, köszönöm, hogy itt voltál, és Horváth Péter a civilbázis elnöke. Mindkettőtöknek folytassuk. Köszönöm szépen Szomfai Péter szerkesztő nevében is a figyelmüket, minden jót viszont hallásra, viszont látásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.